Most ennek a második résznek a felépítése az úgy fog kinézni, hogy hát most ugye eddig csak a gépi fordításról, vagy gépi fordítás, gépi tanulásról beszéltem tágabban értelmezve, most pedig kifejezetten a neurális hálós gépi tanulásról lesz szó. És akkor először egy kis rövid bevezetés lesz a neurális hálókról, aztán utána egy kis történeti áttekintés, aztán pedig meg belemegyünk egy kicsit jobban a részletekbe, a unitokról, tehát az ilyen egy neuronból álló komputációs egységekről lesz szó, aztán utána a legegyszerűbb neurális hálókat, ezek az ilyen feedforward, vagy előre csatolt neurális hálókat fogjuk megnézni, hogy azok hogy épülnek fel és hogy működnek, és akkor utána még pár szó lesz arról, hogy hogyan lehet tanítani ezeket a neurális hálókat, és akkor a végén majd mutatok egy-két irodalmat, amiben tovább lehet tájékozódni, hogyha valakit jobban érdekelnek a részletek. Hogy ilyen tágabb kontextusba tegyem a gépi tanulást, illetve hát ugye a deep learninget, vagy a mély tanulást, amit mostanában ugye a Csabból is ez folyik, ezt állandóan lehet hallani. Sokszor van az, hogy így összemossák a gépi tanulást és a mély tanulást, de a kettő az nem ugyanaz, hanem részegész viszonyban vannak egymással. Hogyha legtágabban nézzük, akkor van a mesterséges intelligencia kutatás, az a legtágabb krumpli, azon belül egy kisebb krumpli a gépi tanulás, és azon belül pedig egy típusa, altípusa a gépi tanulásnak a mély tanulás vagy deep learning. Tehát a gépi tanulás az nem egyezik meg, vagy nem egyenlő a deep learninggel, ahogy mostanában szokták használni. Ugye az előző részben ott láttunk mindenféle ilyen klasszikus gépi tanulós módszereket, amikben nem volt semmi neurális háló, de mégis gépi tanulásnak hívják. És ugye felmerül a kérdés, hogy miért mély ez a mély tanulás, mitől deep? Hát nem attól deep, mert annyira okos, vagy mert annyira mély, mondjuk nyelvészeti tudást tud belevinni a rendszerbe, hanem attól mély, hogy több rétegből áll. Alapvetőleg így néz ki egy neurális hálónak a felépítése. Van egy eredeti input, ami bemegy a neurális hálóba. Vannak különböző rétegek, ez változó, hogy mennyi, de minél mélyebb, annál okosabb lesz a rendszerünk. És van a végső kimenet, ez az ábra, ez egy kézírás elemzés, vagy kézírás felismerést mutat be, ez egy négyes szám, ami kézzel van írva, és akkor ebből az írásból, ebből a mindenféle rétegeken keresztül eljutunk odáig, hogy a végső output az, hogy meg tudja mondani, hogy ez a négyes szám volt, amit ő ott látott a papíron. Ez, hogyha jobban felbontjuk ezt a feladatot, akkor ez így néz ki, hogy itt is ez, tehát ez ugyanaz az ábra igazából, csak még jobban ki vannak emelve a részletei, hogy az egyes layerökben, tehát az egyes rétegekben hogyan bontódik fel az eredeti input, az eredeti bemenet. És ezek a rétegek, ezek úgynevezett reprezentációkat hoznak létre az eredeti inputnak a különböző szintű, egymás után következő különböző szintű reprezentációit, és igazából emiatt reprezentáció tanulásnak is hívják ezt a neurális hálós gépi tanulást, mert valójában hát valójában reprezentációt tanul, tehát azt tanulja meg, hogy az eredeti inputnak különböző reprezentációit képezi le az egyes rétegek során. És ugye ezt így lehet látni, hogy tulajdonképpen azt csinálja, hogy az eredeti kézírást az szétszedi egyre kisebb ilyen pixelekre, pixel szintre bontja le, és igazából ezeket a pixel kombinációkat tanulja meg, és ebből mondja meg, hogy mi lesz a végeredmény, a kimenet. Jó, akkor, hogy így csak ilyen fölülről ránézve a madártávlatból, hogy egyáltalán hogy néz ki egy ilyen neurális hálónak a működése. Van a bemenetünk, az input, azt mindig X-el szokták jelölni, és a kimenetünk, az pedig egy, hát általában Y-nal jelölik, de valójában az nem az Y lesz, hanem egy Y vonás, vagy Y vesző, ami egy predikció, tehát a rendszerünk az ad egy előrejelzést, vagy egy becslést, egy predikciót arra, hogy arra vonatkozóan, hogy mi lesz, hogy a kimenet az mi lesz. Ugye itt vannak ezek a különböző rétegek, amiket eddig is láttunk, tehát bemegy az input, egy több rétegen így áthalad, történik vele valami, azt majd mondom, hogy mi, és akkor kiad egy ilyen Y-ra hasonlító predikciót. Itt menet közben ezekbe a rétegekbe különböző ilyen súly értékek csatlakoznak be. Ezek lesznek azok a súlyok, amik majd megmondják, hogy igazából a lényegét alkotják ennek az egész neurális hálónak, hogy ezeken a súlyokon fog múlni az, hogy minél jobban közelítsük a kimeneti értéket az igazi kimenethez. Tehát ugye ez egy alapvetőleg a neurális hálóval ilyen felügyelt gépi tanulást csinálunk, ahol ugye, hogyha visszaemlékezünk a múltkori előadásra, abban az volt a felügyelt, az azt jelenti, hogy tudjuk, hogy mi az igazi kimenet. Tehát, hogy mondjuk a tulajdonnevek esetében ott tudjuk, hogy a bemenő szó, ami egy sima szó, az valójában egy személynév mondjuk. És akkor itt a true target, az, amit a rendszernek el kell találnia, az az Y, és az ő saját predikciója az az Y vesző. És az történik, hogy az Y és az Y vesző közötti különbséget, azt egy ilyen veszteségfüggvénnyel tudjuk ábrázolni. És ez a veszteségfüggvény, tehát a veszteségfüggvénybe belemegy az Y és az Y vonás is, és akkor abból kijön egy ilyen veszteségérték, ami arról számol be nekünk, hogy a rendszerünknek mennyire sikerült megközelítenie a helyes kimenetet. És akkor miután megvan ez a veszteségérték, utána ezt a veszteségértéket, ezt visszaplántáljuk a rendszerbe. Van egy ilyen optimalizáló algoritmus, ami azt csinálja, hogy ezeket a súlyokat, amik itt belemennek ezekbe az egyes rétegekbe, ezeket újra számolják, annak függvényében, hogy milyen volt a veszteségértékünk. Hogyha a veszteségérték az kicsi, akkor az azt jelenti, hogy kicsi a különbség az Y és az Y vesző között, akkor örülünk, ugye az a cél, hogy minél kisebb legyen ez az érték. Hogyha akkor azt az infót küldi vissza, azt a feedbacket adja, hogy ez így jó lesz, most még próbáljuk egy kicsit még jobban közelíteni, de alapvetőleg jó irányba tartunk. Hogyha pedig ez a veszteségérték ez nagy, tehát nagy a különbség az Y és az Y vonás között, akkor pedig azt a feedbacket adja, hogy még jobban kell állítgatni ezeket a súlyértékeket, és hogy tovább tudjuk csökkenteni ezt a veszteségértéket. Jó, tehát alapvetőleg ez a feedback, ez a visszacsatolás, ez egy nagyon fontos eleme a mély tanulásnak. És egy tanulási ciklus az úgy néz ki, hogy kezdetben azok a súlyok, amiket a rendszernek megadunk, azok teljesen random értékek, és ezért az output az eléggé távol van az ideálistól, és ez a veszteség érték, ez nagyon magas. Aztán utána ugye minden egyes tanulási kör során egy kicsit módosulnak ezek a súlyok, és ez a veszteség érték, ez egyre kisebb lesz, és hogyha ezt elég sokszor csináljuk, tehát elég sokszor iteráljuk, akkor egy idő után el kell érnünk ennek a veszteség értéknek a minimumát. És az lesz a rendszernek a kimenete, amikor a legkisebb lesz ez a veszteségérték, tehát ez az, ami a legközelebb van a gold standard értékhez, tehát a helyes kimenethez. Eddig oké, nagyjából? Vagy van valakinek kérdése? Jó.
A súlyozás, az mikre vonatkozhat? Tehát, hogy azt, hogy mit figyeljen a reprezentációknál?
Majd be fogom mutatni, hogy mik ezek a súlyok.
Jó.
Lesz róla.
Oké.
Akkor egy kis kontextusba helyezés jön most, még mielőtt belecsapunk a matekosabb lecsóba. Itt ilyen angol-magyar vegyes szlájdok vannak, mert alapvetőleg angol szakirodalomból dolgoztam, és akkor úgy egyszerűbb volt. Szóval, hogy az, ugye, hogy most így a mély tanulásról, annak, vagy hát a gépi tanulásnak a történetéről lenne egy kis szó, illetve hát kihegyezve a mély tanulásra, hogy miért lett most ez ekkora irtózatosan nagy buborék, hogy ilyen iszonyatosan menő, miért terjedt el ennyire. A motto az az, hogy ne higgyetek a rövid távú hype-nak, viszont higgyetek a hosszú távú víziónak. Tehát, hogy azt, hogy ugye most annyira elterjedtek a neurális hálók, meg ez a mély tanulás, hogy elkezdték azt gondolni sokan, hogy hát ez mindenre jó, és ezzel mindent meg lehet oldani. Hát ilyen nem nagyon szokott lenni a világon, hogy valami mindenre jó, ami mindenre jónak tűnik, az valójában semmire se jó igazából. De ez olyan, hogy ez sok mindenre jó ugyan, de nem mindenre a legjobb. Tehát, hogy továbbra is ez is egy olyan fajta módszertan vagy metodológia, amit nagyon sok mindenre lehet használni, nagyon sok mindenre lehet jó, de vannak hátrányai és hátulütői. Az egyik az az, hogyha valami olyan területen akarja az ember használni, ahol viszonylag kevés adat áll rendelkezésére, akkor ott nem fog jó eredményt kapni ezekkel a neurális hálós módszerekkel, mert ezek iszonyat sok, nagyon-nagyon nagy mennyiségű adatot igényelnek, és baromi sok számítási kapacitást igényelnek. Tehát, hogy rohadtul nem környezetbarát módszerek vagy megoldások, mert egy tanításnak a futása az ilyen napokig, hetekig fut egy tanítási, nem egy ciklus, hanem egy rendszernek a tanítása, és az, hogy valami hetekig fut valahol, azt akkor el tudjátok képzelni, hogy a, nem tudom, a Google-nak, vagy Facebook-nak, vagy az Amazon-nak a szerverparkjában gigantikus mennyiségű számítógép dübörög folyamatosan. Tehát ez ezt jelenti, ami égeti el fele az áramot, amit ugye meg kell termelni valamiből, szóval, hogy ez a lehetőleg, környezetvédelem szempontjából lehetőleg károsabb hype, ami valaha volt a nyelvtechnológiában, vagy a számítástechnikában. De mindegy, szóval ez csak egy kis kitérő volt. Szóval sok mindenre jó, de alapvetően nem feltétlenül mindenre a legjobb eszköz. Vannak olyan feladatok, amikre más algoritmus lehet, hogy jobban használható. Tehát, hogy attól még, hogy ez most annyira ez van hype-olva, attól még nem kell minden mást is elhajítani. Tehát úgy kell erre gondolni, mint egy kalapácsra, ami nagyon sok mindenre jó használható, de hogyha mondjuk a kertet akarod felásni, akkor alapvetőleg nem baj, hogyha nem a kalapáccsal kísérletezel. Jó, vannak ilyen AI winterök, vagy ilyen a mesterséges intelligencia szempontjából ilyen téli időszakoknak hívott időszakok, ami arról szól, vagy az a lényege, hogy volt valami iszonyat nagy elvárás, hogy valami majd itten nagyon kialakul, és akkor meg is oldódik rögtön a mesterséges intelligencia, de aztán rövid vagy hosszabb várakozás után kiderült, hogy hát nem váltották be ezek a módszerek, ezek a technológiák a hozzájuk fűzött reményeket, és akkor ennek persze az lett a következménye, hogy a befektetések azok abba maradtak, és ez pedig az előrehaladást azt egy bizonyos időre visszavetette. Két ilyen AI winterről tudunk, vagy szoktak beszámolni, az egyik a 60-as években történt, akkor még a szimbolikus módszerek uralkodtak, tehát alapvetőleg inkább ezek ilyen szabályalapú módszerekre kell gondolni, és a Marvin Minsky, aki a mesterséges intelligencia kutatásnak az egyik ősatja volt, 67-ben közölte, hogy egy generáción belül a mesterséges intelligencia az tulajdonképpen meg lesz oldva. Pipa, lezárhatjuk a kérdést, és hát ez kurvára nem következett be. És akkor ezt így konstatálták, és a 69-re teszik el az első ilyen AI wintert, amikor írtak egy ilyen jelentést, és akkor ott hát lejelentették, hogy az, amire számítottunk, hogy itt meg lesz oldva minden pikpak, hát ez nem következett be, úgyhogy akkor hazudtatok, menjetek a fenébe, nem adunk több pénzt. És akkor hát ez ugye némileg visszavetette az előrehaladást. de aztán utána csak felfutott, vagy ment tovább a fejlődés, és akkor utána a 80-as években az úgynevezett szakértői rendszerek voltak azok, amik elhozták a következő AI wintert a korai 90-es években, mert ezek a szakértői rendszerek, ezekről kiderült egy idő után, hogy tök drága őket fönntartani, tök nehéz őket skálázni, és igazából limitált a teljesítményük. Úgyhogy ezekről is bebizonyosodott, hogy hát ezek nem annyira jók, mint amikor a reményeket fűztek hozzájuk, úgyhogy itt a 90-es évek elején is volt egy ilyen nagyobb visszaesés. Aztán ez az elméleti alapoknak a történetét mutatja, hogy a neurális hálók azok hogyan jutottunk el ahhoz, hogy ma neurális hálókat lehessen alkalmazni tulajdonképpen bárkinek bármire. A 40-es években volt ennek a neurális hálózatnak a kognitív megalapozása, amikor ezt a neuront azt úgy kezdték el használni vagy érteni, mint egy ilyen komputációs, mint egy ilyen számítási egységet. Tehát, hogy az emberi neuront azt egy ilyen alapvető számítási egységhez kezdték el hasonlítani. Aztán utána az 50-es, 60-as években akkor volt egy ilyen viszonylag nagy durranás, így a mesterséges intelligencia kutatásban. A perceptron fogalma, illetve ez a bias, erről majd lesz szó, ez az ilyen elfogultság, vagy igen, ezt elfogultságnak szokták fordítani, vagy nem fordítják sehogy, szóval ezeknek a fogalma, ezek ekkor az 50-es, 60-as években keletkeztek. Aztán a 80-as években lett kitalálva a backpropagation nevű algoritmus, erről is majd lesz szó később, hogy ez micsoda. És már a 80-as évek végén csináltak neurális hálókkal ilyen kézírás felismerő rendszereket, amik még hát sokkal inkább gyerekcipőben jártak, mint manapság, de minden esetre már akkor a matematikai alapjai, tehát az elméleti alapjai már meg voltak teremtve annak, hogy neurális hálókkal csináljanak kézírásfelismerő rendszereket. Aztán a 90-es években már ilyen rekurrens hálózatokkal, és ezzel a long-short-term memory-val, a LSTM-mel is elkezdtek kísérletezni, de majd mutatom, hogy alapvetően egy csomó körülmény hiányzott még ahhoz, hogy ezek tényleg ilyen nagyon robbanásszerűen elterjedjenek. És akkor itt látjátok is, hogy van egy 20 éves look a történetben, ott mindenki ilyen szabályalapú, és inkább már a 90-es évektől kezdve ilyen statisztikai alapú módszerekkel kezdett el dolgozni, és aztán a 2010-es években a Hinton és a Bengio vagy Benjo elsősorban a nekik köszönhető kutatásokból ilyen viszonylag rövid idő alatt ilyen robbanásszerűen elterjedtek a neurális hálók. És hát ugye felmerül a kérdés, hogy de hát miért most? Tehát, hogy mi kellett hozzá, ha már egyszer ilyen szépen végigvettük, hogy már az 50-es években is megvoltak az alapok, akkor hogy miért pont most terjedt csak el, eddig miért nem volt erre lehetőség? És hát ennek több összetevője van. Az egyik az a hardware kérdése, hogy egyszer csak felfedezték, hogy van ez a GPU, ez a Graphical Processing Unit, ez a grafikus kártya igazából, amit főleg a gamerek használtak régebben a számítógépekben, mert ahhoz, hogy egy ilyen jobb minőségű játék elfusson, ahhoz jó erős ilyen grafikus kártyára volt szükség. De hogy igazából nem nagyon gondolták akkor még, hogy ez egy nagyon hasznos és praktikus dolog lesz. És végül is ez az, ami mindennek az alapját jelenti most jelenleg, mert hogy kiderült erről a GPU-ról, hogy sokkal jobban lehet használni ilyen alapvető matrix számításokra, mint a CPU-t, gyorsabb, és jól lehet párhuzamosítani a matrix számításokat, és akkor ezért elkezdett mindenki GPU-t használni. De a GPU az egy olyan dolog, amihez úgy nem lehetett így hozzáférni, tehát nem volt hozzá interfész, csak ilyen nagyon vasközeli, vagy gépközeli, hardware közeli gépi kódszerűséggel lehetett csak hozzáférni, Viszont 2007-ben az Nvidia, aki ugye az egyik ilyen fő gyártója ezeknek a CPU-knak és GPU-knak, kiadta a CUDA nevű cuccot, ami egy ilyen programozási interfészt teremtett meg a GPU-khoz. Tehát ezáltal már hozzá lehetett férni közvetlenül a GPU-khoz a programozók számára is. És ezek a GPU-k, ezek azért jobban, a CPU-val is lehet matrix szorzásokat, vagy matrix számításokat végezni, de sokkal több CPU kell, mint amennyit a GPU-ból kell. Tehát egy GPU, ez nem tudom, hány CPU-t tud helyettesíteni. És akkor utána 2016-ban pedig meg már az lett, hogy a Google az ráállt ennek a fejlesztésére, és már nem GPU-t, hanem TPU-t fejlesztett, ez a Tensor Processing Unit, amit viszont már kifejezetten ezekre a neurális hálós gépi tanulási célokra fejlesztettek. Tehát a hardware az így alakult ugye a 2000-es évek elején. És akkor ami nagyon egy másik nagyon fontos tényező, az az adat. Ugye állandóan így lehet hallani ezt a big data-t mindenhonnan, de hogy ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy ugye azt tudjuk, meg látjuk mindenhol, hogy nagyjából minden és mindenki, mindennek és mindenkinek minden egyes mozzanatát monitorozza, és megjegyzi, és eltárolja, és utána ezekből a minden egyes kis apró mozzanatból mindenféle számításokat végezve, különféle dolgokat következtet ki. Tehát tényleg annyian vagyunk a világon, mint a rossz nyavaja, minden embernek a minden nyavajáját valamilyen rendszer rögzíti, akkor az tényleg egy felfoghatatlan mennyiségű, folyamatosan keletkező adatmennyiséget jelent. Úgyhogy ezeket a nagy mennyiségű adatokat, ezeket tényleg egyszerűen már nem lehetett kezelni a klasszikus hagyományos értelemben vett gépi tanulási rendszerekkel, a szabály alapúakkal meg pláne nem. Úgyhogy ez is abba az irányba tolta a fejlődést, hogy legyen valami újdonság. Aztán ami még kellett ahhoz, hogy ezek a neurális hálók most ilyen nagy üstökösként fussanak be, az algoritmikus háttér, tehát a matematikai háttér, mert ugye alapvetőleg azért ugye láttuk, hogy azért deep learning, azért deep a deep learning, mert hogy sok ilyen réteg van, amin keresztül megy a bemenő információ ahhoz, hogy eljussunk a kimenethez. És ez a jel, ez a bemenő jel, ez el tud halványulni, hogyha sok rétegen keresztül kell átmennie. És ezért igazából ahhoz, hogy ezt ki tudják kerülni, ehhez olyan fajta újabb és jobb függvényeket és algoritmusokat kellett megalkotni, amiknek a matematikai háttere az így mostanra ért össze, vagy ért be, hogy az jól használható legyen. Aztán egy szintén nagyon fontos szempont a pénz, ezt ugye sose lehet kifelejteni, hogy hát itt látszik, ide raktam két számot, hogy 3 év alatt egy nagyságrendel nagyobb mennyiségű befektetés érkezett ebbe a területbe, és akkor a pénz az még ugye önmagában még mindig nem elég, viszont az kell, hogy széles néprétegek is hozzá tudjanak férni ezekhez a dolgokhoz. Tehát ennek a mélytanulásnak a demokratizálódása is egy fontos lépés volt ebben, mert kezdetben, amikor még tehát a neurális hálós módszerek elkezdtek nem tudom, elterjedni, vagy kialakulni, akkor még abszolút az volt, hogy egy ilyen, tehát hogy kifejezetten nagy programozói hozzáértés kellett hozzá, hogy valaki egyáltalán elkezdjen ezzel bohóckodni. Most viszont pedig már ott tart a fejlődés, hogy teljesen alap Python programozási skillekkel már kiválóan el lehet kezdeni bohóckodni, kipróbálgatni bizonyos neurális hálós módszereket. Vannak ilyen kutatói, fejlesztői infrastruktúrák, mint a PyTorch, a TensorFlow, meg a Keras, és ezek segítségével tényleg ilyen viszonylag alap Python programozói tudás elég ahhoz, hogy az ember elkezdjen valamit fejlesztgetni. És amit a múltkor is mondtam, hogy a klasszikus gépi tanuló rendszereknél ott van ez a feature engineering, tehát a jegykinyerés, tehát hogy a számítógépes nyelvésznek kell meghatároznia, hogy mik azok a fontos jegyek, vagy mik azok a jegyek, amik szerinte fontosak lesznek az adott rendszer teljesítménye szempontjából, mert az nincs itt. Tehát, hogy ez egy nagy előrelépés volt a neurális hálók esetében, hogy itt mindent a rendszer maga talál ki. És ezekkel a súlyokkal, ezeknek a súlyoknak az állítgatásával, ezekkel igazából ő maga saját magán belül, egy ilyen, úgy lehet rá úgy tekinteni, mint egy ilyen fekete dobozra, hogy ott belül valamik így állítgatódnak, és akkor azzal tulajdonképpen ő maga dönti el, hogy mi lesz az, ami fontos lesz, és mi az, ami nem. Tehát, és mivel emiatt nem igazán kell hozzá nyelvészeti vagy számítógépes nyelvészeti tudás, ezért ez nagyon megkönnyítette a felhasználási lehetőségeket. Ebben a részben arról lesz szó, hogy néz ki egy neurális hálónak egy darab kis egysége, egy kis neuronkája. Ez a stilizált ábrája egy neuronnak, egy neurális egységnek. Minden nagyobb neurális hálónak ez a... Minden neurális hálónak ez ilyen kis neurális egységek képezik az alapjait. Tehát minden egyes neurális egység pontosan ugyanígy néz ki egy neurális hálóban. Ez egy olyan komputációs egység, ami azt csinálja, hogy bemenetként kapja bemenetként valós számokat kap. X-el vannak jelölve mindig a bemenetek, Y-on a kimenet, és valami komputációt végez ezeken a bemeneteken, és aztán utána még előállítja az állapotot. És akkor vannak ezek a W-vel jelölt súlyok. Ezek azok, amikről szó volt. Azt történik, hogy...
Bocsánat, vegye le mindenki a hangot, mert valami történik.
Igen, valaki valahol visszhangzik nagyon. Szóval itt az történik, hogy ezeknek az X-eknek, tehát a bemeneteknek a súlyozott összege állítódik elő. A súlyozott összeg az azt jelenti, hogy ezeket összeadjuk, úgyhogy ezekkel a súlyokkal minden egyes értéket megszorzunk. Utána hozzáadunk egy bias-t, ez egy elfogultsági érték, majd ebből a súlyozott összeg, ez lesz a Z, amit megkapunk, ez egy ilyen átmeneti érték. Erre alkalmazunk egy aktivációs függvényt, és utána az lesz a kimenet. Ezt most így majd el fogom mondani darabonként. Tehát... az inputoknak a súlyozott összegét vesszük, tehát minden egyes ilyen neurális egység az inputoknak a súlyozott összegét veszi, és ehhez hozzáad egy darab, egy bias értéket. Ez a bias, ez a kezdeti elfogultság, úgy hívják, hogy vagy ilyen elfogultsági érték, eredendő elfogultság. Tártában hozzá szokták adni azt, hogy miért, azt ne kérdezzétek, de minden neurális hálóban van egy ilyen elfogultsági érték. Ezt is lehet állítgatni menet közben. Jó, és hogyha ezt átváltjuk ilyen vektoros jelölésmódba, akkor itt tulajdonképpen arról van szó, hogy van két vektorunk, egy W meg egy X, ezt a két vektort összeszorozzuk, és ahhoz hozzáadjuk a B-t. És akkor ebből kapjuk meg ezt a menet közbeni átmeneti Z értéket. Viszont ezt a Z értéket, ezt át fogjuk küldeni egy aktivációs függvényen, ami egy nem lineáris függvény lesz, azért, hogy ezt a Z értéket, ugye ez egy valós szám, ami bármi lehet, pozitív is, negatív is, bármi is, viszont általában a kimenetként szeretnénk látni valamilyen valószínűségértékre hasonlító értéket, ami be van normálva két szélső érték közé. És erre szolgál az aktivációs függvény. Itt ez jelenti ezt, tehát hogy az Z-t azt megetetjük ezzel az F függvénnyel, és ez lesz az A, ami jelen esetben a végső kimenettel is egyenlő, mert itt csak egy darab egység, neurális egységről van szó, de majd mutatni fogom, hogy az aktivációs függvény kimenete az nem feltétlenül a legvégső kimenettel lesz egyenlő. És akkor ezek a nem lineáris függvények, ezek azt csinálják, ezek közül az egyik, amit viszonylag gyakran alkalmaznak, ez a szigmoid, ez azt csinálja, hogy bármilyen számot benormál 0 és 1 közé, és az ilyen normál értékek esetében majdnem lineáris függvényként működik. Ugye a lineáris függvény, hogyha emlékeztek, az egy egyenesként ábrázolódik. Ott általában ott ugye az van, hogyha egy ilyen kétdimenziós koordinátarendszerbe ábrázoljuk az egyenest, akkor az van, hogy valamilyen értékhez mindig valamilyen értéket rendel hozzá, ami így kiszámítható, és egy egyenest ad ki. Ez a lineáris függvény, a nem lineáris függvény az pedig nem egyenest ad ki, hanem valamilyen görbét. Tehát ezek, amiket itt mutatok, aktivációs függvények, ezek mind nem lineáris függvények. És akkor tehát ez a szigmoid, ez azt csinálja, hogy a normál, viszonylag normál értékeket, azokat úgy kezeli majdnem, mint egy lineáris függvény, és a szélső értékeket, amik meg kilógnak, tehát vagy fölfele, vagy lefele kilógó értékeket, azokat pedig így szétcsapja, és közelebb tolja az egyhez, illetve a nullához. Tehát ezzel azt nyerjük, hogy egy ilyen valószínűségi értékre hasonlító számot fogunk kapni, ami egy nulla és egy közötti értéket vehet föl. Van még két másik gyakran használt aktivációs függvény, az egyik a TANH, így hívják, itt van, a másik pedig a RELU. A TANH az majdnem ugyanazt csinálja, mint amit előbb láttunk a szigmoid esetében, csak nem nulla és egy közé, hanem mínusz egy és plusz egy közé normálja be a számokat. És hogyha megnézitek, akkor ennek itt meredekebb ez az egyenes része, tehát több érték fér el azon a szakaszon, ahol viszonylag ilyen lineáris függvényként viselkedik, és csak a legszélsőbb értékeket tolja ki a szélére. A RELU, az pedig annak az egy rövidítés, és a Rectified Linear Unit-nak a rövidítése, amiben a rectified az a szögletesítettet jelöli, és hát itt lehet is látni a képen, hogy ez tényleg szögletesítve van. És ez azt csinálja, hogy ez a RELU, hogyha a függvénnyel megetetett érték az pozitív, akkor ahhoz egy lineáris, tehát akkor ott lineáris függvényként viselkedik, önmagát rendeli hozzá, tehát egy identifikációs függvényként viselkedik, egy identitás függvényként viselkedik, amikor pedig meg nem pozitív ez az érték, akkor pedig ott mindenhol nullát fog adni. Tehát ilyen módon ez is egy nulla és hát a pozitív végtelen közé szorítja be ezt az átmeneti Z értéket. Jó, tehát hogyha összefoglaljuk, hogy mit csinál egy darab ilyen neurális egység, akkor azt csinálja, hogy veszi az X bemeneti értékeket, amik valós számok, azokat súlyozza valami W súllyal, ezeknek a súlyozott összegét kiszámolja, ahhoz hozzáad egy elfogultsági értéket, így megkapjuk az Z-t, és ezt az Z értéket, ezt egy ilyen aktivációs függvény segítségével előállítja a kimenetet, amit utána majd továbbad, majd ezt látjuk, hogy továbbadja a magasabb szinten levő következő ilyen komputációs egységeknek. Jó, ez itt van vége egy ilyen résznek. Idáig van kérdés esetleg? Akkor megyek tovább. A amiket, azok a neurális hálók, amiket itt most be fogok mutatni, ezek a legegyszerűbb neurális hálók, ezeket feed-forward neural network-öknek hívják. Hát magyarul eddig egy magyar fordítását hallottam, az, hogy előre csatolt neurális háló, de ez is olyan előrángatott, kalapból előrángatott kifejezés, valójában nem szokták használni ezt, tehát, hogy élő embertől élő helyzetben nem használtam, ugye ezt, vagy nem hallottam, hogy használtam volna ezt az elnevezést, de minden esetre ezek a feed-forward, vagy szóval előre csatolt neurális hálózatok, ezek a legegyszerűbb neurális hálók, abban az értelemben, hogy ezek is már több rétegű hálózatokat alkotnak. Tehát azt kell elképzelni, hogy az előbb látott kis unitokból van egy rétegben több, és ezekből a rétegekből van szintén több. És azért feed forward, tehát azért előre csatolt, mert nincs megengedve az, hogy visszafele terjedjen az aktiváció a hálózatban. Tehát mindig csak előrefele haladunk. Tehát ezek a unitok, ezek az egységek, ezek nem kapcsolódhatnak egymással egy ilyen ciklust, vagy ilyen hurokkal nem kapcsolódhatnak össze. Hogyha egy rétegnek a kimenete kijött, akkor az csak egy következő magasabb szintű réteg bemenetét alkothatja, nem mehet lejjebbi szintre, tehát hogy nem lehet lejjebbi szintre visszapasszolni annak a rétegnek a kimenetét. Tehát összességében igazából ez a három állítás, ez mind ugyanannak az egy dolognak a másképp való megfogalmazása. Az a lényeg, hogy nincsen ilyen bezáruló kör, tehát nem lehet körbe szaladgálni ebben a rendszerben, hanem mindig csak előrefele van haladás. És vannak olyan hálózatok is, amikben van ilyen visszacsatolás, meg ilyen hurkok megengedettek bennük, azokat rekurrens neurális hálózatoknak hívják, de ezek, amiket itt fogok mutatni, ezek az egyszerűbbek, ahol csak is kizárólag egyfelé lehet haladni. Ez így néz ki, egy ilyen sematikus ábrázolása annak, hogy néz ki egy ilyen előre csatolt neurális háló. Háromféle csomópontot, illetve ilyen egységet tudunk megkülönböztetni egy ilyen előre csatolt neurális hálóban. Először is vannak ugye a bemenő egységek, de ezek maguk a bemeneti értékek, úgyhogy ezeket igazából nem szokták külön rétegnek számítani, hanem van egy ezen az ábrán, ebben a példa neurális hálózatban egy darab rejtett réteg van, és egy darab kimeneti réteg van. És ezt tehát egy kétrétegű hálózatnak nevezik azért, mert a bemenő értékeket azokat nem szokták külön rétegnek tartani. A jelölésmód az ugyanaz, mint amit eddig láttunk, X-el vannak jelölve a bemenő értékek, Y-nal vannak jelölve a kimeneti egységek, és H-val vannak jelölve a hidden unitok, tehát a rejtett rétegben található egységek, B-vel pedig a bias, vagyis az elfogultság. Jó. A rejtett rétegben található egyes egységek, azok pontosan ugyanúgy viselkednek, mint ahogy az előbb leírt kis neurális egység. Tehát minden egység ugyanazt csinálja, mint amit az előbb elmondtam, hogy megeszi a bemenetként, megkapja a bemenetet, amik súlyozva vannak, tehát a bemeneteinek a súlyozott összegét számítja ki, és utána erre alkalmaz egy nem lineáris függvényt. Ez lesz a kimenet, amit kibocsát magából, és akkor ezt a kimenetet adja tovább a következő rétegben található következő ilyen egységeknek. Ez a hálózat, amit itt mutattam, ez fully connected, ami azt jelenti, hogy minden rejtett egység minden input adatot felhasznál. Hogyha visszamegyünk, akkor lehet látni, hogy kapcsolatban áll minden egyes rejtett egység kapcsolatban áll minden egyes bemeneti egységgel. Tehát itt is van egy él, ami összeköti őket, itt is van, és még persze a bias-hez is kapcsolódik, de az most annyira nem fontos. Az a lényeg, hogy hogy ezek az élek, ezek itt mind megvannak, és itt is ugyanúgy minden irányba. Jó, és akkor itt ide raktam megint kicsibe ugyanezt az ábrát, hogy lehessen látni, hogy jönnek ide a mátrixok. Ugye arról volt szó, hogy itt alapvetően ilyen egyszerű mátrix számítás van a háttérben. Tehát itt az történik, hogy van egy dupla, nagy W-vel jelölt súlymátrixunk, ami úgy néz ki, hogy ennek a súlymátrixnak minden egyes eleme azt a súlyt reprezentálja, hogy milyen, tehát a valahanyadik input és a valahanyadik rejtett egység közötti kapcsolatnak a súlyát reprezentálja. Tehát igazából azt mondja meg, hogy ez a rejtett egység, meg ez az input elem, ezek mennyire vannak súlyos vagy fontos kapcsolatban egymással. Ugyanígy itt is, ezen az élen is szerepel egy súlyérték, ezen az élen, ezeken az összesen, tehát egy ilyen fully connected hálózatban minden élen szerepel egy súlyérték. És ez a W matrix, ez ezeket a súlyokat adja ki, ez így néz ki. Ugye X-el vannak elő, X az a bemenet, az egy vektor, ami áll a x1, x2, x akárhány értékből, tehát egy olyan dimenziószámú vektor, ahány bemeneti elemünk van, ahány bemenő számunk van. A H az pedig szintén egy vektor, ami olyan dimenziószámú, ahány eleme van ennek a rejtett rétegnek, tehát ahány rejtett egységünk van. És a matrix, ez itt, ez pedig egy x-szer h dimenziójú matrix lesz. Szóval, hogy ennek a matrixnak az egyes elemei azt mondják meg, hogy az x vektor egyes elemei és a h vektor egyes elemei azok milyen, mennyire súlyos kapcsolatban vannak egymással. Jó? Tehát ezek a W-k, ezek a súlyok. És akkor a matrix számítások, amik itt szóba kerülnek, az történik, hogy ezt a súlymátrixot, ezt az input vektorral, az X input vektorral össze kell szoroznunk. Tehát veszük ezt az X input vektort, és ezt a W súlymátrixot, és ezt a kettőt összeszorozzuk. Ebből kapjuk meg a H vektort. Ehhez hozzáadjuk a B-t, mint azt az elfogultság értéket, ami egy fix érték szokott lenni, és utána erre az értékre alkalmazzuk a valamelyik aktivációs függvényt, azok közül, amiket az előbb bemutattam, és akkor így kapjuk meg a H-t, bocsánat, igen, az még nem a H, hanem így kapjuk meg a H-t, ami egy vektor lesz, ez a H vektor, aminek az egyes elemei szintén valós számok lesznek, és ebben a neurális hálóban, tehát hogyha ezt az alját letakarjuk, és most már csak onnan nézzük, mintha a H1, H2, H3, H akármennyi lenne a bemenő érték, akkor ez olyan, mintha itt újra kezdődne minden, mintha ezek lennének az input értékek, tehát amit itt kiszámoltunk, a H-vektornak az egyes elemeit, azok fognak a következő rétegnél, a következő lépésben ugyanúgy bemeneti értékként viselkedni, mint ahogy a mostani számítások során az X-értékek viselkedtek. És akkor a következő szinten ugyanez a lépés fog megtörténni, hogy a H-vektort kell a H-vektort kell összeszoroznunk az U súlymátrixszal, itt ezt a következő lépésben levő súlymátrixot már U-val szokták jelölni, de ettől ez még nagyjából ugyanaz, mint ami az előbb a nagy W-vel volt jelölve. Tehát ott itt is egy ilyen vektort összeszorzunk egy mátrixszal, és akkor abból megint egy vektort kapunk eredményként, ami pedig már az Y lesz. Erre is van. Igen, itt egy kicsit már előre szaladtam. Tehát, hogy itt ez az a képlet, ami ezt leírja, amit most elmondtam. Tehát, hogy a H vektor az a rejtett rétegnek a vektora, az U az a utána következő súlymátrix. Ezt a kettőt összeszorozzuk. Itt már nem szoktak biased ilyen elfogultsági értéket alkalmazni, úgyhogy attól el van tekintve, és akkor így megkapjuk a Z-t, ami ugye ez az átmeneti, kimeneti értékünk. És akkor ezzel az évvel, ez igazából ilyen valós számokból áll, és ezekkel a valós számokkal így önmagukban így nem annyira tudunk mit kezdeni, hanem azt szeretnénk, hogy nekünk a kimenetünk, tehát ennek az egész rendszernek a kimenete, ez hasonlítson ahhoz a kimenethez, amit a klasszikus gépi tanulós rendszerek is kiadnak magukból, hogyha több kimeneti lehetőség van, akkor az összes kimeneti lehetőség fölötti valószínűség eloszlást szeretnénk megkapni, ami ugye egyre összegződik. Tehát itt, hogyha nézitek az ábrát, akkor itt ez a 3P, ami kijön, ez, hogyha összeadjuk őket, akkor ez egyre szummázódik. Tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk három kimeneti lehetséges kimeneti címkénk van, egy szóról el kell döntenünk, hogy az személyi név, földrajzi név vagy intézmény név, ez a három kimeneti címkénk van, és akkor ezek a valószínűségek rendelődnek hozzá az egyes címkékhez. Tehát azt a kimenetet fogjuk kapni, hogy 0,7% arány, vagy 0,7-70% arányban, 70% az esélye annak, hogy az a szó, amit nézünk, az egy személyi név, 20% hogy földrajzi név, és 10% hogy intézménynév. Jó, és ez a dolog, ami ezt előállítja, hogy három darab, vagy nem három darab, hanem akárhány darab valós számból, akárhány darab valós szám, igen, tehát egy olyan vektorból, ami akárhány darab valós számot tartalmaz, hogy ezt a vektort leképezze nekünk egy valószínűség eloszlásra, ezt a függvényt, ezt softmaxnak hívják. És ez az a függvény, ami igazából hasonló funkciót tölt be, mint az előbb látott aktivációs függvények, hogy így két érték közé berakja nekünk, benormálja nekünk a kimenetünket. Csak ez olyan, amit már tényleg csak a legvégén szoktak alkalmazni, tehát az output layer, tehát a kimeneti érték vagy réteg esetében. Tehát ez lesz nekünk a végső kimenetünk. Úgyhogy akkor itt összegezve azt, ami eddig elhangzott, hogy az van, hogyha tehát ez egy olyan előre csatolt neurális háló, amiben egy darab rejtett rétegünk van, és a bemeneti vektorunk X, és a kimenetünk az egy Y-nal jelölt valószínűségi eloszlás, akkor a paramétereket, azokat egy W, illetve egy U súlymátrixszal tudjuk megadni, és a bias vektorunk, tehát az elfogultsági vektorunk az B-vel van jelölve, akkor ez lesz az a végső képlet, amivel ki tudjuk számolni azt, hogy konkrétan mi történik egy inputból, hogyan lesz nekünk output egy neurális hálózaton keresztül. És ezek igazából ezek ugyanazok, mint amit menet közben elmondtam. Tehát először vesszük a bemeneti X vektorunkat, azt összeszorozzuk egy nagy W súlymátrixszal, ehhez hozzáadjuk az elfogultsági értéket, erre az egészre alkalmazunk egy aktivációs függvényt, és így megkapjuk azt a H vektort, ami a hidden layernek, tehát a rejtett rétegnek a vektora. Ezt a vektort összeszorozzuk a következő szinten levő ugyanolyan súlymátrixszal, itt már nem alkalmazunk elfogultsági értéket, megkapjuk a Z átmeneti kimenő értéket, és ez még nem a legvége, hanem erre a Z értékre alkalmazzuk a softmax függvényt, és akkor kapjuk meg az Y-t, ami pedig egy valószínűségeloszlás az összes lehetséges kimeneti címke fölött. És akkor még ide írtam, hogy az aktivációs, ugye most itt sokféle aktivációs függvényről volt szó, és ezek közül, amit a belső rétegeken szoktak használni a számításokhoz, az vagy a relu, vagy a tank. A külső, a, a végső kimenet kiszámolásakor, vagy átalakításakor pedig vagy szigmoidot, vagy softmaxot szoktak használni. Hogyha bináris klasszifikációról van szó, tehát hogy az a kimenetünk, hogy vagy az, vagy nem az, akkor szigmoidot, mert ugye ott nulla, vagy ott nulla és egy közé rakja be. Hogyha pedig meg multinomiális klasszifikáció van, tehát több lehetséges kimeneti címkénk van, akkor pedig a softmaxot szokták alkalmazni. Jó, itt most ez nem tudom, mennyire volt értető.
Hogy nekem van egy kérdésem, igen? Hogy ez a súlyozó matrix akkor mindig az szerint módosul, hogy az előző rétegben milyen eredmények lettek. Tehát mármint, hogy nem tudom jobban megfogalmazni, de hogy az önmagát módosítja ez a súlyozó matrix, az mindig az előző rétegnek a tanulságai alapján?
Nem, hanem a súlyok azok, az előző réteg, nem, tehát hogy a súlyok azok kívülről jönnek, visszagangolok. Itt mondjuk ez így jó. Tehát, hogy itt vannak a rétegek, és ezek a súlyok, ezek kívülről jönnek. A súlyok azok úgy kerülnek bele a rendszerbe, hogy a legelején, azt majd a következőben mondtam, a következő részben lesz róla szó, hogy a legelején ilyen random súlyok oda vannak haigálva. Hogy akkor tök mindegy. Tehát, hogy tényleg valami random súlyok oda vannak dobva, és akkor elkezdődnek ezek a matrix számítások, és akkor megnézzük, hogy mennyi lesz egy bizonyos súlyozási beállítással, mennyi lesz ez a veszteségérték, amit kapunk a végén, hogy mennyire hasonlít így a rendszer kimenete a valós kimenethez, és hogyha nagyon szar, akkor visszamegyünk, és akkor tekergetünk egy kicsit ezeken a súlyokon. Állítgatunk rajta, akkor megemeljük az egyiket, a másikat, lecsökkentjük, stb. Tehát, hogy így van, ez tulajdonképpen a súlyok azok teljesen kívülről jönnek, és így menet közben állítgatódnak, annak függvényében, hogy a rendszernek a kimenete az mennyire hasonlít ahhoz a kimenethez, amit kapnunk kell lenne.
Aha, tehát ugye akkor ez külső beavatkozás, ez a súlyozás.
Igen, ezek a súlyok, ezek teljesen kívülről jönnek, igen.
Mert azt gondoltam, hogy ugye az első lépésnél ott van ez a, hogy hívják, amit hozzá kell adni.
Bias.
Igen, hogy nem azért van, hogy az első lépésnél azt hozzá kell adni, mert ott még ugye nincsen semmiféle tudásunk róla.
Igen, ez a bias érték, ez is igazából így kívülről jön, tehát ez is olyan, mint ugyanúgy ebből a szempontból hasonló a súlyokhoz, hogy ezt is lehet menet közben állítgatni.
Ja, aha.
Attól függően, hogy azért hívják biasnek, ilyen elfogultságnak szerintem, hogy attól függ, hogy merre tolja a rendszer. Tehát, hogyha nagyon azt látjuk, hogy nagyon elfogult lesz az egyik irányba, akkor ezzel lehet állítgatni, hogy kevésbé legyen elfogult, vagy ilyesmi. Szerintem ez kapta a nevét.
Jó, oké, köszi.
Szívi. Na, akkor itt vagyunk, jó? És akkor a következő rövid rész, az pedig arról szól, hogy hogyan lehet tanítani ezeket a neurális hálókat. Ugye azt mondtam, hogy ez alapvetőleg egy felügyelt gépi tanulás, tehát ugye, hogy tudjuk, hogy mi lenne a helyes kimenetünk, tehát hogy mi az, amit ennek a rendszernek el kéne találnia. Ez az, amit Y-nal jelölünk. És az, amit a rendszer kiad, az tulajdonképpen csak egy közelítése ennek az Y-nak, ezt ilyen kalapos Y-nal jelöljük. És ennek az egész tanulási procedúrának az lenne a lényege, hogy ezt a két értéket, tehát az Y-t és a kalapos Y-t olyan közel hozzák egymáshoz, amennyire csak lehet. És ezt a dolgot, ezt úgy lehet elérni, tehát maga a tanulási folyamat az azt tanulja meg, hogy ez a súlymátrix és a B, tehát a bias értékei, azok mik legyenek ahhoz, Tehát, igen, tehát hogy ezek a paraméterek, amik állítódnak menet közben, tehát hogy ezeknek milyen értékeik, vagy ezeknek a, ugye itt ez kurvasok szám, ennek a kurvasok számnak a lehető legjobb kombinációja, az fogja nekünk kiadni azt, hogy az Y és a kalapos Y a lehető legközelebb legyen egymáshoz. És akkor ugye az a kérdés, hogy de hát ezt hogy csináljuk meg. És itt már emlegettem, hogy van ez a veszteségfüggvény, ami azt csinálja, hogy ezt az Y és a kalapos Y közötti távolságot modellálja, hogy azt adja ki nekünk. És ugye nekünk az a feladatunk, hogy minimalizáljuk ezt a veszteségfüggvényt. És akkor ez ehhez szükségünk van egy olyan algoritmusra, egy olyan optimalizációs algoritmusra, ami mindig iteratívan, ugye minden egyes ilyen tanulási kör alkalmával update-eli ezeket a súlyértékeket, annak megfelelően nézi ezt a veszteségértéket, és a veszteségérték minél kisebb, annál jobb, minél nagyobb, annál rosszabb, és akkor ezzel a tudással felszerelkezve update-eli mindig ezeket a súlyokat. És ezt az algoritmust, ezt hívják gradient descentnek, tehát, hogy ilyen gradiens ereszkedés, azt hiszem, talán ez lehet a legjobb megfogalmazása, vagy fordítása. És akkor ezt a gradienst kell kiszámolnunk ahhoz, hogy megtudjuk ezt a veszteség értéket, és ez az error backpropagationnek nevezett eljárás, amit nem fogok ismertetni, mert tök bonyi, és én sem értem a matekot mögötte, viszont a végén majd mutatok irodalmat, abban utána lehet nézni, hogyha valaki érez rá affinitást, akkor ott szépen részletesen le van írva, hogy ez hogyan megy. Az a lényeg, hogy visszapropagáljuk, tehát visszaetetjük mindig a rendszerrel az újonnan szerzett tudást, vagy a rendszernek az újonnan szerzett tudást. És akkor mutatom, hogy mi is ez a gradiens, nem tudom, hogy mennyire van meg még a matekos tanulmányokból, hogyha itt most egy kétdimenziós koordinátarendszerben vagyunk, ahol az egyik dimenzió az mindig a loss, tehát a veszteségérték, a másik dimenzió az pedig a W, ez esetben egy darab súly. Tehát itt egy darab paraméterünk van ezen az ábrán. És akkor az van, hogy ezt az egy darab paramétert, ezt úgy kell beállítanunk, hogy a veszteség értéke ennek a függvénynek a minimális legyen. Azt ugye látjuk, hogy itt a lavóra alján, vagy hát a görbe alján, itt van minimum értéke ennek a függvénynek, tehát ezt kell eltalálni, ez lenne a cél. És akkor ugye a gradiens, az, hogyha emlékeztek még valamennyire, akkor az egy érintő, ami egy görbe esetében egy érintő egyenes. Tehát hogyha egy kétdimenziós síkban vagyunk, akkor egy görbének az érintője az egy érintő egyenes, ami egy olyan egyenes, az érintő az egy olyan dolog, ami találkozik a görbének egy pontjával, de nem, tehát találkozik a görbével, érinti a görbét, de nem metszi. És ilyenből egy van, tehát egy görbéhez ilyen egyenest egyet lehet illeszteni, és akkor ezt az érintő egyenest kell nekünk meghatároznunk. Ennek az érintőnek, ezt hívják gradiensnek, ennek van meredeksége és iránya. És azt tanulja ki ez a gradiens ereszkedés nevű optimalizáló algoritmus. Azt tanulja ki, hogy mi a meredeksége és az iránya ennek az érintőnek, illetve annak az érintőnek, ami ahhoz a görbéhez illeszkedik, ami abba az irányba tart, hogy elérjük ezt a minimumot, ezt a minimum értéket. Jó? Tehát ezzel az érintővel, azzal, hogy mindig van egy valamilyen görbénk, ahhoz hozzáillesztünk egy érintőt, és ennek az érintőnek a meredeksége és az iránya alapján próbálunk meg tovább okoskodni, hogy merre kell tovább keresnünk a minimum értéket. Ezt hívják, ez a gradient descent, ez a gradiens ereszkedés. És akkor ezt szokták úgy csinálni, hogy mindig egy kicsivel lejjebb viszik, és akkor ahhoz, itt akkor ehhez a ponthoz fognak egy érintőt illeszteni, és megnézik, hogy akkor a meredekség és az irány az hogyan változott, és hogyha azt látják, hogy még mindig lefele tartanak, akkor az jó, és akkor tovább mennek, egészen addig mennek lefele, amíg el nem érik a minimum értéket. Hogyha olyan érintőt illesztenek, ami már, aminek az iránya az már fölfele megy, akkor ott már az már nem jó, akkor már túltoltuk, akkor vissza kell menni, és akkor meg kell találni, hogy mi ez a minimális érték. Tehát ez van akkor, amikor egy az az egy darab paraméterünk van, akkor egy ilyen kétdimenziós koordináta rendszerbe tudjuk elhelyezni, és egy darab egyenest tudunk hozzá érinteni. Viszont ugye alapvetőleg nem egy paraméterünk van, hanem nagyon sok paraméterünk van. Ez az ábra, ez azt mutatja, amikor már kettő darab paraméterünk van. A W ugye az a súly, a B az pedig a bias, tehát ez a kettő, ez egy neurális egység esetében is van ez a két paraméter. És itt már ugye rögtön egy háromdimenziós térbe csöppenünk, mert ugye az egyik dimenzió a súly, a másik a bias, a harmadik az pedig maga a veszteségérték, amit meg akarunk tudni. És ugye itt már egy térben vagyunk, tehát itt már nem egy görbéhez kell egy egyenest illeszteni, hanem egy térbeli felülethez kell egy érintő egyenest, nem egyenest, egy érintő síkot illeszteni. És hogyha tovább megyünk, és növeljük a dimenzió számot, akkor pedig egy nagyon, akkor azt már igazából nem nagyon lehet elképzelni, mert ugye csak térben, tehát hogy három dimenzióban tudunk nagyjából bármit elképzelni. Hogyha növeljük a dimenziószámot, akkor pedig már egy olyan hipertérbe kerülünk, ahol ahol már nem sík kell, tehát a grádiens az már nem egy érintő sík lesz, hanem egy érintő hipersík. Ez tök mindegy, már úgyse tudjátok elképzelni, senki nem tudja elképzelni, úgyhogy azért maradjunk a három dimenzióba. Itt egy ilyen, úgy lehet elképzelni ezt az egészet, mint hogyha vizet tennének valami műanyag zacskóba, és akkor ugye a víz az mindig lefele folyik, és megtalálja, a víz az ugye automatikusan mindig megtalálja a legalacsonyabb pontját egy adott térnek. Igazából és akkor itt is ez a feladat, hogy meg kell találni egy ilyen térnek a legalacsonyabb pontját. És akkor ez az error back propagation, vagy backward differentiation, ez az a módszer, amivel minden paramétert egyszerre lehet figyelembe venni, akkor, amikor próbáljuk kiszámolni azt, hogy mi ez a, vagy megtalálni ennek a egy ilyen térnek, a hipertérnek a minimumát, a legalacsonyabb pontját. És akkor ez természetesen nem feltétlenül mindig ilyen egyszerű, mert lehetnek lokális minimumok is. Ahogy az előző ábrára ugye ide raktam egy ilyen kis kurflit a görbébe, hogyha itt ez a kurfli ez lejjebb lógna, akkor az egy ilyen lokális minimumot képezne, ahol gondolhatjuk azt, hogy akkor itt megállhatunk, mert eljött már a kána, mert itt van még egy iszonyú nagy gödör. Amikor nem konvex, úgy szokták mondani, hogy nem konvex az optimalizálási probléma, ugye ez is matekórákról esetleg rémlik, hogy azok a konvex, akár síkidomok, akár testek, ahol az adott síkidom vagy test bármelyik pontjából át tudunk menni az adott síkidom vagy test bármelyik másik pontjába, úgy, hogy nem kerülünk a síkidomból vagy a testből ki. És itt is pontosan ugyanerről van szó, tehát hogyha lehetnek bizonyos lokális minimumok, mint ahogy itt ennél a görbénél volt, hogyha ez itt lejjebb lenne, akkor itt lenne benne egy kis külön kis lokális minimum, ahol hogyha ott megállunk, akkor nagy hibát követünk el, mert attól még nagyon messze vagyunk a valós globális minimumtól, hogy megtaláltunk egy kis lokális minimumot. Úgyhogy ez egy ilyen nem konvex optimalizációs probléma, ahol figyelni kell a lehetséges lokális minimumokra is, és azokat ki kell kerülni. És az a jó ebben, hogy ez az error back propagation, ez az a módszer, amivel minden paramétert egyszerre figyelembe lehet venni. Tehát például, hogyha visszaemlékszünk az előző alkalommal, meséltem a maximum entrópiáról, mint egy ilyen klasszikus gépi tanulási módszerről, ott arról van szó, annak végső soron az a lényege, hogy minden egyes olyan jegy, amit definiáltunk, amik ugye arról szólnak, hogy egy adott szó mondjuk nagybetűvel kezdődik-e, vagy megtalálható-e a földrajzi nevek listájában, vagy tartalmaz-e számot, vagy kötőjelet, vagy ilyesmi, hogy ezek a jegyek, ezek mind egy-egy dimenzióként értelmezhetőek, és egy ilyen nagyon sok dimenziós térben keressük, a maximum entrópiának az a lényege, hogy keressük azt a hipersíkot, ami elmetszi úgy ezt a teret, hogy annak a hipersíknak az egyik oldalán vannak azok, amik azok, tehát amik mondjuk nevek, és a másik oldalára megkerülnek azok, amik nem nevek. És akkor azért nem lehetett már annak idején, amikor bohóckodtunk ezzel a 2000-es években a maximumentrópia alapú tulajdonnév felismeréssel, hogy akkor is már az volt a probléma, hogy azért nem lehetett még sokkal több dimenziót adni, tehát még sokkal több jegyet figyelembe venni, mert nem lehetett párhuzamosítani a számításokat. Tehát a maximumentrópiában olyan számítási módszerek vagy lépések vannak, amiket nem lehet szétszedni olyan kisebb lépésekre, amiket párhuzamosítani lehetne, hanem ott hogy az a feladat, hogy minden dimenziót, minden paramétert egyszerre kell figyelembe venni ahhoz, hogy meg tudjuk alkotni azt a modellt, ami majd meg tudja mondani, hogy melyik jegy kombináció milyen valószínűséget tud rendelni milyen kimeneti címkéhez. Itt pedig arról van szó, hogy itt is az van, hogy ezeket a paramétereket, ezeket mindegyütt kell kikalibrálni, tehát mindegyütt figyelembe kell venni, viszont ami mögötte van, ugye amit bemutattam, ezek a mátrixszorzások, a mátrixot összeszorozzuk a vektorral, amiből kijön egy vektor, amire ráteszünk ilyen függvényeket, meg ilyesmi. Na hát ezeket teljesen kiválóan lehet párhuzamosítani, mert az egyes egységeknek a különböző súly, tehát az egyes egységek és a további egységekkel való különböző kapcsolatait, kiszámító súlymátrixokat, azokat nagyon jól lehet külön-külön párhuzamosítva számolgatni. Úgyhogy igazából ebből a szempontból ez egy tök, a neurális hálók azok tök praktikusak, pont emiatt, mert hogy jól lehet párhuzamosítani. Na, szóval, hogy akkor a tanulás további részletei, vagy paraméterei, amiket még lehet állítgatni, az a túltanulás az itt is nyilvánvalóan felmerül, a túltanulás veszélye, és erre egy módszer, amit szoktak alkalmazni a neurális hálók esetében, az az úgynevezett dropout, hogy random kiválasztunk néhány egységet, és a hozzájuk kapcsolódó, vagy hát az ő kapcsolataikat, és azokat megfogjuk, és kihajítjuk a hálózatból, és akkor így újra tanítjuk, és megnézzük, hogy ez mit változtatott. Tehát, hogy ezzel lehet elkerülni azt, hogy túlzottan rátanuljunk valami olyan jelenségekre, amik tulajdonképpen zajként vannak jelen, de nem fontos és visszatérő elemei az adatnak. Aztán vannak úgynevezett hiperparaméterek, ezeket is kiválóan lehet tekergetni. Ezekből végtelen mennyiség van, most csak néhányat gyűjtöttem ide összemutatóba. Például azzal is lehet játszani, hogy hány rejtett rétegünk legyen. Azzal is lehet játszani, hogy az egy rejtett rétegen belül hány rejtett egységünk legyen, hány csomópontunk legyen. Akkor azzal is lehet játszani, hogy milyen aktivációs függvényt válasszunk az egyes rétegeknél, és így tovább rengeteg dolgot lehet állítgatni rajta. Azt is ugye persze, hogy hányszor iteráljon az egész, tehát hogy a training group, tehát hányszor menjen körbe ez a tanulási ciklus, meg nem tudom, számos dolgot lehet még állítgatni rajta. Jó, és akkor az irodalom, az pedig ez, itt ezt a két dolgot ajánlom, mindegyik ilyen kattintható URL. Ez a felső, ez a Jurafsky, ez a Speech and Language Processing nevű könyv, ez a NLP-nek a bibliája körülbelül, és ennek a harmadik kiadása, az folyamatosan íródik, tehát most a jelenben íródik, tehát abszolút a legup-to-date-ebb dolgok kerülnek bele. Ez a hetedik fejezet, ami a neurális hálókról szól. És a másik, amit pedig már a múltkor is ajánlottam, ez a Deep Learning in Python nevű könyv. Ez meg inkább, tehát hogy ez tényleg teljesen laikusoknak is van számva, tehát az elejétől kezdve ilyen teljesen bevezető módon tárgyalja a neurális hálókat és a gépi tanulást, és hogy annak minden egyes lépését, nem kell hozzá eszelős nagy matek, igazából Python, egy minimális Python tudás kell hozzá ahhoz, hogy az ember ki tudja próbálgatni ezeket, mert vannak hozzá ezen a linken keresztül elérhetőek ilyen kipróbálható interaktív feladatok is.